Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és Isten tiszteletünk kezdetén a 340. énekünket énekeljük. A 340. dicséretünket énekeljük el mind a 8 versével. Az első vers így kezdődik: Te drága Jézus, mi történt te véled?
Oh,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy visszaemlékezhetünk Golgotai kereszt halálodra ezen a nagypénteken is. Köszönjük, hogy van ez az ünnep, amikor különösképpen is szemünk elé állítod egyszeri és tökéletes áldozatodat. Köszönjük néked, hogy azt az áldozatot nem kell ismételgetnünk soha. Az akkor és ott egyszer s mindenkorra megtörtént. És gondolatban ilyenkor visszaszállhatunk oda. Köszönjük néked, hogy az, ami megváltásunknak a hegye, és az az áldozat, ami megváltó áldozatunk. És köszönjük, hogy te vagy a mi drága főpapunk, aki önmagadat áldoztad, hogy Isten megbékéljen irántunk, és megbocsásson, visszafogadjon magához ingyen kegyelemből, és örök életet adjon nekünk. Itt a földön is, és örökké megáldjon bennünket önmagával. Köszönjük néked, hogy világossá tetted, hogy mi nem lehetünk, és soha a történelemben egyetlen egy ember se lehetett Istennel ilyen boldog közösségbe, csak a te áldozatod alapján. Annak az egy és tökéletes, egyszeri áldozatnak alapján, amit te vittél véghez ott a keresztfán. Kérünk téged, hogy engedd, hogy jobban értsük áldozatodat a mai napon is, és jobban értsük, hogy milyen komoly közünk van nekünk is, mai élő embereknek is ahhoz. És értsük, hogy mennyire azon múlik a mi üdvösségünk is. És ne csak értsük mindezt, hanem higgyük is. Higgyünk téged, aki meghaltál, de föltámadtál. Higgyünk és szeressünk téged mindenkinél jobban. Kérünk arra, hogy áld meg mostani együttlétünket, és mindazokat a helyeket, ahol a te nevedről most igazán és helyesen emlékeznek meg a téged félő emberek. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliumából olvassuk, a 15. rész első versétől a 38. versig. Márk evangélium a 15. részében az első verstől ezt olvassuk. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok, a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács, megkötözve Jézust elvitték és átadták Pilátusnak. És megkérdé őt Pilátus, te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig felelvén mondané ki, te mondod. És erősen vádolják vala őt a főpapok. Pilátus pedig ismét megkérdé őt mondván, semmit sem felelszé? Ímé mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened? Jézus pedig semmit sem felele, annyira, hogy Pilátus elcsodálkozék. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, akit éppen óhajtának. Vala pedig egy Barabbás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, akik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el. És a sokaság kiáltván kezdé kérni Pilátust arra, amit mindenkor megtesz vala nékik. Pilátus pedig felele nékik mondván, akarjátok-e, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Mert tudja valahogy irítségből adták őt kézbe a főpapok. A főpapok azonban felindíták a sokaságot, hogy inkább Barabást bocsássa el nékik. Pilátus pedig felelvén ismét mondanékik, mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezekkel, akit a zsidók királyának mondotok? És azok ismét kiáltának, feszítsd meg őt. Pilátus pedig mondanékik, mert mi rosszat cselekedett, azok pedig annál jobban kiáltanak vala, feszítsd meg őt. Pilátus pedig eleget akarva tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabást, Jézus pedig megostoroztatván kezükbe adá, hogy megfeszítsék. A vitézek pedig elvivék őt az udvar belső részébe, ami az őrház. És összehívák az egész csapatot, és bíborba öltözteték őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére. És elkezdték őt köszönteni. Üdvözd légy zsidók királya! És verik vala a fejét nátszállal, és köbdösik vala őt, és térdet hajva tisztelik vala őt. Mikor pedig kicsúfolták őt, levették róla a bíborruhát, és a maga ruháiba öltözteték, és kivivék őt, hogy megfeszítsék. És kényszerítének egy mellettük elmenőt, bizonyos Cirénei Simont, aki a mezőről jöv vala, Alexandernek és Rúfusznak az apját, hogy vigye az ő keresztjét. És vivék őt a Golgota nevű helyre, mely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhás bort adnak vala néki inni, de ő nem fogadá el. És megfeszítvén őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Vala pedig 3 óra, mikor megfeszíték őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva, a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. És beteljesedék az írás, mely azt mondja, a bűnösök közé számláltaték. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván, ah, ki lerontod a templomot és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is, csúfolódva egymás közt az írástudókkal együtt mondják vala, másokat megmentett, magát nem bírja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazták vala őt. Mikor pedig 6 óra lőn, sötétség támad az egész földön 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiállta Jézus, mondván, Eloi, Eloi, lamma sabachthani, ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ott állók közül mondának, íme íjést hívja. Egy ember pedig odafutamodék, és egy szivacsot megtöltvén ecettel, és azt nátszára tűzvén, inni ad a néki, mondván, hagyjátok el, lássuk, eljön-e íjés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván, kibocsátál lelkét. És a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasada. Látván pedig a százados, ki vele átellenben állt valahogy ekként kiáltva, bocsátá ki lelkét, mondta, bizony, ez az ember Isten fia vala. Kedves testvéreim, 3 véres kereszt állt a Golgotán, középütt a názáreti Jézusé, és emlékezzünk ma arra a középső keresztre, ami világosan hirdet nekünk jó néhány igazságot, és így megsemmisít bennünk jó néhány hazugságot, téves elképzelést. Először is, testvérek, hirdeti nekünk a kereszt Istennek a szentségét. Istennek a szentségét. Isten szent. Ezt a kifejezést a Biblia nagyon-nagyon sokszor használja Istennel kapcsolatban. Sokkal többször használja, mint más egyéb tulajdonságainak a megnevezését. Isten szent. Ezt ismételgeti a legtöbbször. Masszívan, nyomatékosan, újra és újra elmondja. Ószövetségbe, újszövetségbe egyaránt. Olvassuk az Ézsaiás könyvébe, hogy Ézsaiás látja Isten dicsőségét, őt magasztalják a kérubok, azok az angyali fejedelmek. Szent, szent, szent a seregek ura, 3-szor mondják. Ugyanez megismétlődik a Jelenések könyvében is, János előtt is. Ő is látja ezt az Isten szentségét magasztaló sereget, angyal sereget. Isten maga így jelenti ki magát, hogy szent. Ez a vonása Istennek először is azt jelenti, testvérek, hogy ő egy önálló kategória. Egy önálló kategória. Ő szent, azaz semmi köze nincs a teremtmény világhoz. Ő nem egy teremtmény. Ő a teremtő. Ő egy más, külön kategória, akivel nincs senki egy kategóriába. Ezt fejezi ki először ez a szent. Elkülönített, mondja Héber szó, elkülönített a teremtettség egészétől. Ő a teremtő, aki az egésznek fölötte áll. A szent szó ezt jelenti elsősorban. Istennek a szentségét másodszorban olyan értelemben használja a Biblia, hogy ő erkölcsileg folt nélküli. Abszolút vétek nélkül való, abszolút fedhetetlen erkölcsileg. Nem csinál semmi vétket, semmi bűnt. Ez az Isten, testvérek, ha így belegondolunk ebbe, teljesen más, mint mi. Abszolút más, mint mi. Ezért az Istennek a szentségét mi voltaképpen el se tudjuk igazából képzelni. Halvány fogalmunk nincs róla, hogy ez mit jelent. Nem tudjuk azt se elképzelni, hogy milyen lehet a teremtettség fölött állni. Milyen lehet, hogy valaki el van különítve, és mint egy az egész teremtményvilág fölött egy önálló kategóriaként van. Mi benne vagyunk a teremtményvilágban. Embertársaink vannak, itt vannak az állatok, a növények, itt vannak a tárgyi világ, az anyagi világ. Mi ennek vagyunk a része? Mi nem egy önálló kategória vagyunk valahol az egész fölött. Mi benne vagyunk ebbe. Isten meg fölötte áll. És azt sem tudjuk elképzelni, testvérek, hogy milyen az, hogy erkölcsileg folt nélkül valónak lenni, mert minek nem vagyunk azok. A mi szívünkbe, meg a mi életünkbe, testvéreim, úgy szervesült a bűn, hogy csak na. Úgy ott van, hogy észre se vesszük. Az Isten lényébe nem szervesült a bűn. Istennek lényébe semmi vétek nincs. Hát az milyen lehet? Halvány fogalmunk nincs. El se tudjuk képzelni. Az biztos viszont, testvéreim, hogy ez a teljesen világ fölött álló, önálló kategóriába lévő Isten, akiben semmi vétek, semmi bűn, semmi sötétség nincsen, ez az Isten, amikor megjelenik itt a Földön valamilyen formába, az emberekben rémületet vált ki. Tegnap láttuk Péter apostolt, hogy ott állt Jézus előtt, és amikor Jézusba fölismerte a Szent Istent, azonnal kiment a lábából az erő, és összeroskadt, mint akinek inát vágták, úgy összeesett Jézus előtt. Ugyanazt olvassuk Ézsaiás prófétáról, amikor Isten szentségét látja látomásban, ugyancsak lezuhan. Elvesztem, kiált föl, végem van. Félelem gerjed benne is. János apostol, aki Jézusnak a szeretett tanítványa volt, és amikor a jelenések könyve elején meglátja az Urat a maga dicsőségébe, szentségébe, ő is leesik a lábához, és így írja, hogy mint egy halott, olyanná váltam. Amikor Jézus feltámad a halálból, és az ő szent dicsősége fölragyog, a katonákról olvassuk, hogy olyanokká váltak, mint a halottak. Holtra váltak a sírnak őrzői is, amikor meglátták Jézusnak a szent isteni voltát. Az biztos, testvérek, hogy Isten szentsége az ember számára, mindegy, hogy egy ember, katonaember, férfi, nő, nép, a zsidók is ott álltak, hogy az Isten ne jöjjön közelebb hozzájuk, mert megöli őket. Rettegtek a szent Istentől. Az emberre, testvérek, aki benne van ebbe a világba, aki tele van bűnnel, az utolsó porcikáig, ez az Isten egy félelmetes valaki. Félünk tőle, rettegünk tőle. Ez az adottságunk, testvérek. És nagyon megdöbbentő dolog az, hogy hát ez a félelmünk enyhén szólva ugye hát megalapozott. Megalapozott. Istennek ez a szentsége úgy jelenik meg előttünk a Bibliában, mint ami nem szent, ami nem áll vele egy szinten, és ami ráadásul még erkölcsileg is megkérdőjelezhető, azt Isten mint egy elégeti, megsemmisíti. Arra pusztító hatást gyakorol. Azért félünk, mert ezt tudjuk, érezzük valahol a lelkünk mélyén. A szent nem fér össze a szentségtelenséggel, és a szentségtelenséget, hogy így mondjam, a tüzével megsemmisíti. Nem tudjuk máshogy mondani, csak ilyen képekbe tudjuk kifejezni ezt. Mit várhatunk mi az Istentől? Semmit, testvérek. Pontosabban azt, amit Jézus kapott Istentől a kereszten. Jézus mit csinált a kereszten? Énekeltük, tudjuk, hallottuk, reméljük, hogy hisszük is, hogy magára vette a mi bűneinket. Ugye? Isten, hogy így mondjam, ott állt Jézus előtt, és Jézus azt mondta, atyám, írd az én számlámra az embereknek a bűneit, mintha én követtem volna el. És az atya ráírta Jézus számlájára a vétkeinket. Jézus szentségtelenné lett, hogy így mondjam. Bűnné lett, ahogy a Biblia kifejezi ezt. És így került, hogy így mondjam, a Szent Isten hatókörébe. És az Isten lesújtott rá is. Az Isten haragja, szentségének a tüze, hogy így mondjam, az sújtott le a keresztfára is. A saját fiára is lesújtott, amikor az bűnné lett, amikor szentségtelenné lett Jézus, a mi bűneink miatt, mert nem neki volt bűne. Gondoljuk, hogyha Isten így bánt a saját fiával, akkor bennünket megkímél. Ha Isten az ő fiát nem kímélt, akkor majd bennünket megkímél a szentségével. Ha őt megítélte, minket majd nem fog megítélni? Vagy nem ítél meg már most is a szentségtelenségünk miatt? Megítél, testvérek, megítél. És nem állhatunk meg előtte mi sem másképpen, csak úgy, hogyha elfogadjuk Jézust. Elfogadjuk, hogy Jézus magára vette a bűneinket, és Isten szentsége őt pusztította el, hogy így mondjam, helyettünk. Ezt mondja az evangélium, ezt mondja az örömhír, hogy a Szent Isten az ő ítéletével Jézusra sújtott, hogy nekünk irgalmazzon. Jézus magára vállalt ezt, hogy Istent irántunk irgalomra hangolja. Megbocsátásra hangolja. Az Úr arra hív minket, hogy ezt higgyük el, ezt fogadjuk el. És ha elfogadjuk, akkor Jézus lesz nekünk a szentségünk. Így nevezi a Biblia őt, hogy Jézus lőnnékünk szentségül. Ha őt, mint a mi megváltónkat és urunkat elfogadjuk, akkor szívünkbe zárjuk, akkor ő lesz a mi szentségünk, és ő lesz, aki lehetővé teszi a számunkra, hogy Isten ne pusztítson el bennünket. Hogy így mondjam, ő lesz az Istenhez a kapcsolópontunk. Ő általa kerülünk Istennel közös nevezőre. De csak ő általa. Nekünk soha nem lesz szent az életünk. Egy szentségünk van, Jézus. Az egyetlen reménység, akiben kapaszkodhatunk, akire bízhatjuk magunkat, ő. Hogy ő érte, ő általa elfogad minket az Atya, és nem fog minket a kárhozatra taszítani. Úgy, hogy a fiát oda tette, oda taszította, amikor ott volt a kereszten. Jézus Krisztus lőn nekünk szentségül az Istentől. De ahhoz, hogy azzá legyen, testvérek, hinnünk kell, hogy ő az én vétkeimet, szentségtelenségemet és az azokért járó isteni haragot magára vette a kereszten. Hiszed ezt? Ha hiszed, megköszönted neki. Imádságban megköszönted neki. Megtetted már ezt? Ha nem hiszed ezt, akkor Jézus még nem a te szentséged, akkor minden okod megvan arra, hogy rettegjél az Isten szent jelenlététől és orcájától. Akkor rettegjél tőle. Mert ha a fiának nem kedvezett, neked sem fog kedvezni. De boldog lehetsz, hogyha el tudod mondani, hogy én hittem Jézusba, és ő az én szentségem. Egyes egyedül ő. És én csak azért tudok Istennel együtt lenni, ezért lehet Istennel közössége, mert tudom, hogy Jézusra néz bennem, és ő érte elfogad engem. Ő az én szentségem egyedül. Istennek a szentségét hirdeti az Úr Jézusnak a keresztfája először, de kicsit tovább lépek. Hirdeti nekünk, testvéreim, az Istennek a haragját is a kereszt. Hirdeti az Istennek a haragját is. Isten bűngyűlölő, haragvó Isten, ugye így is előttünk áll a Bibliába. És az az igazság, hogy ezt se értjük, hogy ez mit jelent. Nem értjük, hogy mit jelent, hogy az Isten haragszik. Azt tudjuk, hogy milyen, hogy mi szoktunk néha haragudni, de a mi haragunk az is olyan, amilyen. Hát lehet eléggé pusztító is, de azért nem olyan, mint az Isten haragja. Az Isten haragjáról halvány fogalmunk nincs, hogy milyen. Arról a Biblia beszél nekünk, hogy az Istennek a haragja az valami rettenetes dolog. Valami rettenetes dolog, testvérek. Hát ha az valakire rásújt, akkor az olyan Zsoltárt ír, mint a 22. Zsoltár. Tessék elolvasni a 22. Zsoltárt. Messiás Zsoltára, ugye Jézus sokat idéz belőle a keresztfán is, mert az első felében leírja a Zsoltáríró, illetve hát elmondja maga Jézus, hogy milyen dolog az élő Istennek a haragja alatt szenvedni. Hogy mivé lesz az ember, akit az Isten haragja utolér. Ez a 22. Zsoltár, és mi ezt a nyomorúságot, amit a 22. Zsoltár első versei leírnak, nem tudjuk fölfogni, testvéreim. Nem tudjuk. Ima órán pontosan most volt valamelyik hét végén, hogy a 22. Zsoltárt olvastuk, és arról beszélgettünk, mielőtt imádkozni kezdtünk. És ebbe állapodtunk meg, hogy egyszerűen nem tudjuk fölfogni, hogy mit jelent ez. A szenvedésnek, a testi, lelki gyötrelmeknek milyen mélysége kerül ott megfogalmazásra. Az Isten haragja lesújt valakire, és ez elmondja, hogy közben mit élek át. És ezt a Messiás mondja ott nekünk, nem egy ember mondja, ezt Jézus mondja. Akire rásújtott, testvéreim, az Istennek a haragja. Nem tudjuk, hogy ez mi, testvéreim, de azt mondja az írás, hogy rettenetes dolog a harag tüze, az Isten haragjának a tüze. Nem akar ezekkel ijeszgetni bennünket a Biblia, hanem azért mondja, hogy egyszerűen vegyük már ezt végre komolyan. Amikor az Úr Jézusnak a szenvedés történetét olvassuk, mindjárt emlékeztek, hogy ugye ott van a Gecsemáné kertben, ami megváltunk. És akkor ott teljesen magára hagyatottan ott könyörög, ott imádkozik. És olyan megdöbbentő ezt olvasni, hogy milyen lelki tusakodáson megy keresztül Jézus, és hogyan mondja el az atyának, hogy ezt a poharat ne kelljen kiinnia. És gondolkozunk, mi van abba a pohárba, amit nem akar Jézus kiinni. A keresztfa van benne? Vagy a szögek vannak benne, amiket majd hónap belevernek? Vagy a gúnyolódás van, vagy a köpések vannak benne, vagy mi van benne abba a pohárba? És testvérek, a Bibliából tudjuk, hogy mi az. A 75. Zsoltárból olvassuk, hogy pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvelt tele. ha tölt belőle még seprejét is issza, és szívja a föld minden gonosz tevője. Mi van abba a pohárba? Kérdezzük. Jeremiás könyve 25. részébe Isten mondja a prófétának, vedd el kezemből e harag borának poharát. Harag borának poharát. És itasd meg vele mindazon nemzeteket, akikhez küldelek. Jeremiás elveszi, és megitatja a népeket, a zsidókat, megitatja az egyiptomiakat, mindenkit megitat belőle, és utána azt mondja az írás, hogy aki iszik belőle, mindazt pusztasággá, látványossággá, szörnyűség és átokká lesz. Most úgy értjük, testvérek, hogy Jézus számára mi volt abba a pohárba? Nem a kereszt volt benne, hogy így mondjam, a keresztfa. Nem a szögek, nem a felsorolt dolgok, hanem abba az Istennek a haragja volt. Távozzék tőlem ez a pohár. Nem a testi szenvedésektől félt, még csak nem is a lelki szenvedésektől, hanem az Isten haragjától félt. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy Krisztus testének napjaiba könyörgésekkel, esedezésekkel és erős kiáltás és könnyhullatás közt járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból, és meghallgatott Isten félelméért. A zsidó 5-7-nek van egy magyarázata, ami szerint ezt Jézus a Gecsemáné kertben művelte. Amikor is azért imádkozott Istenhez, hogyha elfogadja ezt a poharat, akkor nehogy ott helyben meghaljon. Mert akkor nem fogja tudni a kereszten végrehajtani az áldozatot, és tudta, hogy neki azt kell végrehajtania. És azt kérte Istentől, hogyha ki is issza ezt a poharat, akkor is ne haljon ott helyben meg, hanem a kereszten halhasson meg, ahol neki meg kellett halnia. És azt mondja, meghallgattatott Isten félelméért. Tehát amikor az, hogy Jézus kiitta a poharat, és életbe maradt, és végig tudta járni az utat egészen a kereszt halálig, az az Istennek a kegyelméből volt, hogy legyen nekünk megváltónk. Jézus, amikor azt a poharat kiitta, testvérek, előtte vért izzadt, ugye emlékeztek erre, hogy mint a vér cseppek csöpögtek le az arcáról. Ez nem véletlen dolog. Mi nem tudjuk, hogy mi az Isten haragja, ő meg tudta. Az Isten bűngyűlölő Isten, testvérek, és egyszerűen nem tudjuk érzékelni, hogy milyen ez, amikor az Istennek ez a haragja és bűngyűlölete lecsap az emberre. Nem tudjuk érzékelni, csak beszélek róla, mi meg elengedjük talán a fülünk mellett, vagy éppen talán egyszer belénk akad. Ezt elkezdünk egy kicsit megremegni. Valahol hallottam egy prédikátortól, hogy az Isten haragját próbálta az emberekkel érzékeltetni, és azt mondtam, hogy gondoljatok el, hogy ott álltok egy nagy völgybe, és előttetek egy völgyzárógát van, egy hatalmas völgyzárógát, és mögötte ott van egy hatalmas víztömeg, ami ott évek alatt összegyűlt, ugye. És egyszer csak látjátok, hogy a gát reped, és elindul lefele a víztömeg. És ti ott álltok, és tudjátok, hogy nincs menekvés. Végünk van, egyszerűen végünk van. És már jön a hatalmas víztömeg, és egyszer csak a lábad előtt eltűnik. És ott állsz sértetlenül, egy csöp sem ment rád. És azt mondta, hogy ez az Istennek a haragja, ami tör rejánk, és a kereszt az a hely, ahol ez elsüllyed. A kereszt az a hely, ahol elsüllyed az Isten haragja, ahol eltűnik, és úgy, hogy egy kis csöp se jusson rejánk. Megmenekülünk. Jézus keresztjére sújtott le, testvérek, az Istennek a haragja, ez az igazságos harag. Ezt gondoljátok meg. Gondoljátok meg, hogy rám haragszik az Isten, mert azt mondja akár az 5. Zsoltár, vagy 11. Zsoltár, olvassátok el, hogy Isten hogy viszonyul a bűnösökhöz, akik megszegik a törvényét, akik lázadnak ellene, akik eleve istentelenek, mint amilyen te meg én is vagyunk. Hogy viszonyul hozzánk? Gyűlölsz-e minden gonosz cselekvőt, mondja. Nem állhatnak meg az Isten szemei előtt a gonoszok. Mi haragot érdemlünk Istentől, és kivette magára a mi bűneinket, és az azokért járó haragot, Krisztus. Ki itt a helyetted, meg helyettem a poharat, az Isten harag poharát. Hogy nekünk ne kelljen. Ez az evangélium. Hiszitek ezt? Hiszed, hogy Jézus helyettem is ki itta az Isten haragjának a poharát? Ha hiszed, akkor megmenekültél, akkor elnyelte az ítéletedet, az Isten haragját, elnyelte előtted a föld, illetve hát a kereszt nyelte el, Krisztus nyelte el. Ha nem hiszed, akkor nézzél szembe az Isten haragjával. Akkor féljél és rettegél. És intelek, hogy menekülj az elkövetkező harag elől. Azt gondoljuk, hogy fiának nem irgalmazott, majd nekünk irgalmazni fog, csak úgy. Nem fog, testvérek, nem fog. Ha nem kell nekünk Jézus áldozat, amit érettünk hajtott végre, nem fog irántunk irgalmazni az Isten haragja. El fog söpörni minket. Az örök pokorra, a kárhozatra fog juttatni minket. És nem tudjuk azt se, hogy az milyen. A kereszt hirdeti nekünk Isten szentségét, hirdeti nekünk az Isten haragját. Harmadszor hirdeti nekünk az Isten igazságosságát. Isten úgy áll előttünk, testvérek, a Bibliában, mint az igaz bíró. Ugye így emlegetik őt már az egész Ószövetségben. Isten az igaz bíró, vagyis igazságos bíró. Az ő képviseletébe kellett, hogy álljanak a népnek a vezetői, a bírók. Nem a bírák, hanem egyáltalán a népnek, a zsidó népnek a vezérei. És olvassuk a Bibliában, hogy Isten milyen, mennyire megharagszik rájuk, amikor nem igazságosak, hanem ilyen részrehajlók. Hogy meg kicsit megvesztegethetők, meg a szegényeknek az ügyét elferdítik, a gazdagoknak az ügyét segítik, akkor is, ha nincs igazuk, és felforgatják az igazságosságot. Nem jól képviselik Isten, mert Isten nem egy ilyen bíró. Ő nem igazságtalan, és azt követeli a képviselőitől, hogy azok is legyenek abszolút igazságosak, részrehajlás nélküliek, megvesztegethetetlenek. Mert ő ilyen bíró. És ő a mindenségnek, testvéreim, így áll előttünk a Bibliában a legfelsőbb igazságos bírája, honnan már nincs hova föllebbeznünk. Isten bíró, azt mondja Pál apostol, hogy majd megadja nékem az igaz bíró a ma napon azt a koszorút, amit nekem elkészített a Krisztusért. Vagy az aténi gyülekezetnek mondja, akik hallgatják őt, hogy Isten rendelt egy napot, melyen megítéli a földet egy bíró által, akit arra rendelt. És hogy ítéli meg? Igazságosan. És erről a bíróról bizonyságot tett azáltal, hogy föltámasztott őt a halálból. És megtudjuk azt, testvérek, hogy az Ószövetség igaz bírája az maga Jézus. Ez megdöbbentő, testvérek, hogy az a valaki lesz a világ történelemnek és az emberiségnek a bírája, a végső, legfelsőbb bírája, aki felett bíráskodtak az emberek. Megpróbáltak fölötte bíráskodni, és keresztre adták. Zsidók és rómaiak, és köztük mi is. Majd ő lesz a mi ítőbi ítélő bíránk. És ő olyan ítélő bíra lesz, aki abszolút igazságosan fog ítélni minket. És mi a törvény, kérdezzük, aminek alapján ítél. Tudjátok, mi a törvény? Mert Isten oda tette elénk a Bibliába, hogy tudjuk, hogy milyen törvény alapján ítél. Ott van a 10 parancsolat, ez az ő törvénye, testvérek. Ott áll az igaz bíró, és néz a törvényt. Első parancsolatok. Én voltam az első az életedben. Következő parancsolatok. Szereted a fele barátaidat úgy, hogy nem csaptad be őket? Még csak nem is kívántad el, ami az övéké, ugye? Ki az, aki megáll testvérek az igaz bíró előtt? Azt mondja Jakab a levelébe, hogy ha csak egy törvényt megszegtünk az Isten törvényből, már olyan, mintha az egészet megszegtük volna. És az igaz bíró testvérek ítéletet fog mondani. Hát azt mondja az írás, hogy Istennek az ítélete egyfelől az átok. Azt mondja a Galata levélbe is, meg a Római levélbe, de különösen a Galata levélbe Pál apostol, hogy aki nem tartja be a törvényt, arra rászakad az Istennek az átka. Átkozott mindaz, aki nem marad meg abban, ami megíratott a törvény könyvébe. Most az Isten átka szakad reánk. Hát az is, azt se szeretjük, ha egy ember átkoz bennünket. Félünk tőle. Hát akkor milyen, amikor az Isten átka szakad reánk? Átkozott vagyok az Isten részéről. Hát ez a poklot jelenti a számomra, már a földön is, de utána meg még inkább. Az Isten átka nyugszik rajtam, és a másik következménye a bűnnek. Micsoda? A bűn zsoldja, a halál. Nem csak a földi halál, az még hagyján, testvérek, ami utána jön. Az örök halál, amikor létezünk csak az Istentől távol, az Isten nélkül, a kárhozatot jelenti. A bűn zsoldja az átok, és a bűn zsoldja a halál. Nincs más kategória, büntetési kategória az Istennél, testvérek. A Bibliát olvasgathatjuk előre-hátra. Olyan nincs, hogy egy évre elítéllek, aztán majd utána kiszabadulsz, az jössz a mennybe, meg elítéllek 8 évre, de utána jöhetsz a mennybe, meg 40 évre. Nincs, ilyen nincs, testvérek. Az átok, ha rajta marad, az emberen örökre rajta marad, és a halálba fog maradni örökre. Végtelenül, ezt se tudjuk fölfogni, de érezzük, hogy valami félelmetes dolog. És akkor hogy jön ide Jézus? Úgyhogy a bíró, testvérek, saját magát bünteti meg a mi bűneinkért. Így jön ide. Fogja magát, és a bűnösök vétkét magára vállalja a bíró, az igaz bíró. És magára méri az Istennek az átkát is, és magára méri a halálos ítéletet is. Értitek? Azért, hogy Isten ne minket sújtson a bűnök miatt, átokkal is, meg örök halála, és ő magára veszi azt. Magára vette és megszabadított minket, ez az evangélium, ez az örömhír. Hiszed ezt? Mert ha nem hiszed, akkor el fogsz kárhozni. Az igazságos bíró elé, aki a kereszten feküdt, de utána föltámadott, és elfoglalta a trónját a mennybe, egyszer visszajön, és oda fogsz elé keveredni velem együtt. Ha tetszik, ha nem. Visznek majd. És ott majd mit mondunk? Hát csak egy menekvésünk lehet, hogyha azt tudjuk, hogy a bíró az a bíró, aki már előbb az Isten ítélőszék előtt állt, én érettem, és róla minden károsztatást elvette, ahogy a Heidelbergi KT-ban mondjuk. Ha tudom, ha hiszem, hogy Jézus róla minden károsztatást, minden átkot, a halálomat elvette ott a keresztfán, ha hiszem, akkor nem kell félnem tőle. Akkor benne az én megváltómat, az én üdvözítőmet tisztelhetem. Hiszed az evangéliumot? Akkor nem kell félned a bűneid ítéletétől és az igazságos bírótól. Akkor örülhetsz és békességed lehet. Az igaz bíró, az igazságos bíró, erről is beszél Jézus Krisztus keresztje, testvérek. Ő nem a maga bűneiért, hanem a mi bűneinkért elszenvedte ott az igazságos ítéletet. Hidd el ezt, és köszönd meg Jézusnak, ha elhitted. És utoljára, testvérek, még arról emlékezzünk meg, hogy a kereszt nem csak Istennek a szentségét hirdeti, nem csak Istennek a haragját hirdeti, nem csak Istennek az igazságosságát hirdeti, hanem Istennek a szeretetét is hirdeti. Az Úr szeretetét is hirdeti. Na, manapság az előző háromról nem szoktak beszélni. Mindig ez az utolsót mondják, de ezt is rosszul. Úgy beszélnek Isten szeretetéről, hogy Isten csak úgy szeret mindenkit. Az a dolga, hogy mindenkit szeresen, hát mindenkit szeret. Nem, ne törődjetek vele nagyon, hát úgy is szeret benneteket. Isten mindenkit szeret. Csak úgy, mint egy öreg bácsi, hogy legyint egyet a bűnre, és mondja, nem számít. Elnézem, azt nem érdekes. Hát testvérek, látjuk, Isten nem ilyen. Van, aki még föl is szólít bennünket, hogy ne beszéljünk már ezekről, hogy Isten szent, meg haragszik, meg igazságos, mert az emberekbe egy rossz istenképet ültetünk beléjük, hogyha ilyeneket mondunk. Mert mit gondolnak majd Istenről, hogy milyen félelmetes az Isten, pedig ő mindenkit szeret, mint egy nyájos öreg bácsi, és szakállal ül, és olyan szimpatikus mindenkinek, és mindenkit magához öl le, mindegy, hogy hit, vagy nem hit, vagy gonosz volt, vagy nem volt gonosz, vagy teljesen mindegy. Mert ő mindenkit szeret. Nem, testvérek. Itt értjük meg, hogy a Biblia nem ilyen sekélyes módon beszél az Istennek a szeretetéről, hanem nekünk azt mondja, hogy ez a Szent Isten, ez az igazságos bíró, ez a haragvó Isten, ugyanakkor szerető Isten is. Szerető Isten is. De aki csak azért szeret minket, amit Jézus tett a kereszten. Mert a szentsége őt fölemésztette. Mert a haragja őt pusztított el. Mert az ítélete őt érte utol, az átok és a halál. Őt már utolérte. Ezért, csak is ezért szeret Isten engem, téged, bennünket, bűnösöket. Csak is ezért, a vérért, a keresztért szeret, ahogy elmondja ezerszer az apostol. Ezért beszélnek annyit Jézusról. Ezért beszélnek mindig a keresztről, mert még Jézus feltámadása és a keresztet teszi naggyá. Ugye? Az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Ezért mondja a Pál, hogy hát emlékezzetek, hogy úgy beszéltem nektek, mint a Krisztus köztetek feszítetett volna meg. Korintusi, a Galácia beliek, mindenhol a kereszt evangéliumáról beszél. Mert Isten azért, csak is ezért szeret minket. A szent, a bűngyűlölő, az ítélő bíró ezért szeret minket, csak és kizárólag ezért. Nincs semmi bennem, ami miatt szeretne Isten. Semmi, testvérek. Semmi nincs bennünk. Egy köröm feketényi jó nincs bennünk, amit az Isten szerethetne a Biblia szerint. Elhiszitek ezt? A humanisták mondják, hogy mi jók vagyunk, alapjába véve jók vagyunk. Hát vannak hibáink, ilyen kis jellemhibáink, de hát tulajdonképpen megérdemeljük, hogy az Isten szeressen minket. A Biblia meg azt mondja, semmit nem érdemeltek. Jézus érdemelte ki, hogy szeressen benneteket. Úgy, hogy megbocsásson nektek, úgy, hogy elengedje az átkot, hogy elengedje a kárhozatot, hogy tisztává, igazzá tegyen benneteket, és visszafogadjon, és örök életet adjon nektek. Egyedül Jézusnak köszönhetitek, hogy szeret az Isten. De én már hívő lettem, mondjuk, ugye? Hát én már hiszek Jézusba, akkor már ezért szeret az Isten, mert legalább hiszek Jézusba. És akkor Isten azt mondja az ígében, hogy nem ezért szeretlek, mert hiszel Jézusba, hanem azért szeretlek, mert Jézus meghalt, érted, és megváltott. Nincs a te hited vagy megtérésed miatt, nem azért szeretlek, hanem azért, mert szeretlek. Mert Jézusért szeretlek téged. Egyedül ő érte szeret, testvérek. Ez az örömhír. Ha én hívő emberként is bűnt csinálok, akkor nem kell attól félnem, hogy most elvesztettem az Isten szeretetét. Péter, majd beszélünk róla talán húsvét másnapján, elbukott, háromszor megtagadta Jézust, és Jézus mégis a föltámadásától kezdve szeretettel fordul hozzá. Amikor a föltámad Jézus, az angyalok mondják az asszonyoknak, hogy menjetek és mondjátok meg a tanítványoknak, hogy föltámadt alából, és Péternek, így hozzáteszik, hogy és Péternek is mondjátok meg, Márk evangéliumában. És akkor elmennek és mondják Péternek is, hogy ő is tudja, hogy neki külön üzent az Úr, aki megtagadta háromszor. Aztán külön megkeresi egyszer Jézus, ugye olvasok a korintusi levél, ugye egyszer Jézus külön megkereste őt. Aztán a genezáreti tópartján megint oda megy hozzá, félrevonja. Szeretsz engem? Háromszor megkérdezi tőle, mert én szeretlek, ugye? Nem ez a kérdés, hogy én szeretlek, hanem hogy te szeretsz engem. Ugye, testvérek, ez a hívő embernek, hogy engem szeret az Úr, nem azért, mert jó vagyok, mert soha nem tagadom meg az Urat, mert én olyan szent életű ember vagyok, hogy engem csak szerethetne az Isten, meg szerethet, nem. Hanem mindig csak Jézusért szeret. Akkor is, ha egy napja vagyok hívő, akkor is, hogyha 20 éve vagyok hívő, ha 80 éve vagyok hívő, akkor is csak Jézusért fog szeretni. És úgy szeret, testvérek, minket ez az Isten, hogy jobban nem tud szeretni. Önállóan nincsen, hogy kicsit haragszik, meg jobban, mindig 100%-osan haragszik. Ő 100%-osan szent, nem 30%-osan. Nem 10%-on gyűlöli a bűnt, hanem azt is 100%-osan, és szeretni is 100%-osan szeret. Nem tud jobban vagy kevésbé szeretni, hanem szeret, testvérek. Ez a 100%-on, a tökéletes isteni szeretettel átölel bennünket, és azt mondja, hogy örökké való szeretettel szeretlek. Miért? Megérdemlem? Nem. Jézus érdemelte meg. Ő érte szeret így minket. Ezért kell, testvérek, újra meg újra visszamennünk a kereszthez. Nem áldoznunk kell Jézust? Nem. Az úrvacsora nem is áldozás. A katolikusok áldozhatnak. Mi nem áldozunk. Nem kell ismételgetni azt. Egyszer megáldoztatott értünk a mi húsvéti bárányunk. Azért az egy áldozatért szeret minket Isten. Azért. Hát akkor ugye megyünk Jézushoz, imádságba, és megköszönjük neki. Megköszönjük neki, hogy a Szent Isten, és közénk odaállt, és azt mondta, hogy engem semmisíts meg, ne őt. Hogy odaállt a bűngyűlölő Isten elé, és azt mondta neki, engem gyűlölj, a fiadat inkább, mint őket. És odaállt az igazságos ítélőbíró az atyai elé, és azt mondta, hogy engem ítélj. Elhordozom a halált és az átkot ezek helyett. Csak nekik irgalmaz, őket szeresd, értem. Hát akkor mit tehetek, mint oda megyek Jézushoz imádságba, és azt mondom neki, hogy Uram, köszönöm. Ez a nagy péntek. Oda megyek Jézushoz, és azt mondom neki imádságba, hogy köszönöm, hogy szerettél engem, és szeretsz engem. Annyira, hogy a Szent Istent lecsöndesítetted irántam, és a haragját lecsöndesítetted irántam, és az ítéletet elvetted rólam. Köszönöm neked, Jézus. Feltámadott, Uram. És mit adhatok neked én? Ezt a nyomorút valakit. Ez, aki vagyok, nem? Itt vagyok én. Ez a szentségtelen, ez a haragra méltó, bűnös, ez az átkozott, ez a kárhozott lélek, ez, aki én vagyok magamtól, ezt tudom neked adni. De Jézusnak ez kell. Őnek így kellünk. És azt mondja neki, hogy nekünk, hogy hát így, pontosan ezt akarom, hogy te az enyém legyél, és általam az Istené. Hát tegyétek meg ezt, amire bátorít bennünket az íge ezen a nagy pénteken. és kövessétek ezt a Jézust nagy örömmel és nagy szeretettel. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy visszaemlékezhetünk igéd fényében a te keresztedre. És köszönjük néked, hogy megérthettük, hogy miről beszél az. Még annyi minden másról is beszél, de köszönjük csak azt a négy dolgot, amit úgy röviden ma is elénk tártál. Köszönjük néked, hogy kereszted és a te ottan bemutatott áldozatod emlékeztet minket arra, hogy Isten szent Isten, aki előtt meg nem állhat a bűnös. Emlékeztet minket arra, hogy az Isten haragvó Isten, a bűnt gyűlölő Isten, aki előtt nem állhat meg a bűnös. És emlékeztet minket arra, hogy az Isten igazságos ítélő bíró, aki előtt átkot és halált érdemel a bűnös. És úgy köszönjük néked, hogy mindez ott van a kereszten, és mindezt hirdeti a kereszt, és ugyanakkor hirdeti azt a mérhetetlen szeretetet is, ami benned is volt, és ami az atyában is volt irántunk, nyomorult emberekért, akik semmit nem tudunk tenni azért, hogy minket szeressél, hogy nekünk megbocsáss, hogy nekünk örök életünk legyen. Köszönjük néked, hogy az Atya szeretett minket annyira, hogy téged adott. És köszönjük, hogy te is szerettél minket annyira, hogy magadat adtad. Köszönjük áldozatodat. És köszönjük, hogy most már nem kell félnünk a Szent Istentől, hanem vele lehetünk. Köszönjük néked, hogy most már nem kell félnünk a haragtól, mert tudjuk, hogy te elvetted rólunk. És nem kell átkozottként és kárhozottként élnünk, mert tudhatjuk, hogy áldottak lehetünk és életünk lehet. Köszönjük, hogy mindezt te szerezted meg nekünk ott és akkor. 2000 évvel ezelőtt áldotté legyél azért, amit érettünk cselekedtél. És segíts, hogy hálából a szívünk, az életünk egészen a tied lehessen. Segíts odaadni magunkat neked, segíts kitartani melletted, segíts a te szeretetedben napról napra megerősödni. Köszönjük néked, hogy így ünnepelhetünk téged ezen a nagypénteken, és így áldhatunk téged, ami feltámadott és dicsőséges Urunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, ha Isten éltet bennünket, akkor holnap délután 4 órakor lesz nagyszombati áhítatunk, lesz egy rövid valóban áhítat is, igei szolgálat is, de a gyerekek is, illetve a fiatalok is szerepelnek majd, és egy kicsit elcsöndesedhetünk nagyszombati áhítaton. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy egy kicsit úgy vissza is nézzünk nagypénteki eseményekre, meg előre is nézzünk a húsvéti eseményekre, mert nagyszombat erre való. Kicsit visszanézzünk, meg előre nézzünk. Úgyhogy holnap délután 4 órára szeretettel várunk mindenkit. Vasárnap 9 órakor lesz istentiszteletünk, hétfőn is 9 órakor lesz úrvacsoraosztással, és hirdetem azt, hogy ünnep másnapján itt déltől lesz gyülekezeti ebédünk, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és adjon nekünk áldott húsvéti készülődést. A záró énekünket keressük elő, testvéreim, a 345-ös énekünket, a 345. énekünket, és mind a 4 versével énekeljük el, válaszolva Isten igéjére, ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Áldás, békesség!